A legjobb módszer arra, hogyan jósoljuk meg a jövőt, az, ha mi találjuk föl. Ez a mondás, melyet azóta már sokaknak, köztük Steve Jobsnak is tulajdonítottak, eredetileg Ellen Key-től származik. És ha valaki, akkor Ellen Key valóban feltalálta a jövőt, amikor a 60-as években kitalált valamit, amit ma úgy hívunk, hogy okostelefon. Azok a szerencsés kiválasztottak, akik képesek rá, hogy a semmiből megteremtsék a jövőt, általában valamilyen mérnökök, az a nyelv pedig, amelyen a jövő terveit szövik, a matematika. Így kezdődik a Gondolkodás forradalma, hogyan alakítja a matematika a világot című könyv. A szerző Mosóczi András, aki közel 20 éve foglalkozik egyetemisták és főiskolások oktatásával számos egyetemen, és ő az alapítója az ország egyik legnépszerűbb matematika oktató weboldalának, a mateking.hu-nak. Arról kérdezem, hogy mi volt a célja ezzel az egyébként rendkívül érdekes, olvasóbarát, könnyed stílusban megírt könyvvel?
Az eredeti cél az nem az volt, hogy egy tudománytörténeti könyv szülessen, mert abból már nagyon sok van. Nem is az volt a cél, hogy egy matematikáról szóló könyv szülessen, mert az emberek nem annyira feltétlenül kedvelik a matematikát. A cél az az volt, hogy egy olyan könyv szülessen, ami hát ilyen csúnya szóval reklámot csinál a matematikának, tehát megpróbálja fölkelteni az emberek érdeklődését a matematika iránt, és megpróbálja bemutatni, hogy tulajdonképpen az egész emberiség történetét a matematika fonala az keresztül szövi. Tehát, hogy nem is létezhetnénk most itt ezen a bolygón matematika nélkül. És amennyi mém született ugye mostanában arról, hogy ha lemegyek a boltba, akkor mikor lesz nekem szükségem a Pitagorasz tételre, meg a másodfokú egyenletre. Ezek is inspiráltak abban, hogy picit talán próbáljunk meg más szemmel nézni a matematikára. Ez tulajdonképpen a könyvnek az egyik fő célja, hogy nézzünk valahogy máshogy a matekra.
Azt írja a könyvében, hogy most olyan időszak van, illetve olyan áll előttünk, mint az 1800-as években, az ipari forradalom idején. Mesélne arról, hogy milyen párhuzam van, és hogy milyen szerepe van ebben a matematikai gondolkodásnak akár?
Igen, a párhuzam az abban áll, hogy az ipari forradalom során rengeteg ember vesztette el a munkáját amiatt, mert az a munka, amit elvégzett, az tulajdonképpen gépekkel helyettesíthetővé vált. Megjelentek a szövőgépek, a különböző gőzgépek, a vonat, csomó olyan eszköz, ami az emberi munkát bizonyos területeken teljesen szükségtelenné tette. És a mai világban egy újabb ipari forradalom előtt állunk, ami nem más, mint az automata gépek, a robotok, a mesterséges intelligencia ipari forradalma, ahol nagyon sok olyan szakma meg fog szűnni nagyon-nagyon rövid időn belül, ami tulajdonképpen gépek is el tudnak végezni helyettünk. Például ilyen mondjuk a szállítás, tehát a teherforgalom, a kamionok, ugye, amik itt róják Európa útjait, most éppen sajnos a határon rengeteget várva, de tulajdonképpen ezt az egészet automatizálni lehet, és hát most már egyes cégek ezen is dolgoznak, és ha mondjuk ez sikerül, akkor például itt rengeteg ember veszítheti majd el a munkáját, de nagyon sok ilyen egyéb terület van. És ugye a könyv záró gondolatai azok, hogy ha azt szeretnénk, hogy mi nélkülözhetetlenek maradjunk a társadalom számára, akkor valami olyan dolgot kell tudnunk, amihez kreativitás és gondolkodás szükséges, és ahhoz, hogy fejlesszük magunkat ebben, tehát hogy okosabbak legyünk, ahhoz az egyik nagyon fontos eszköz bizony a matematika.
Ami az ön fő tevékenysége, ez a mateking.hu website, ez ennek már a része?
Tulajdonképpen ez egy küldetés, tehát ezt az weboldalt, a mateking.hu oldalt azért hoztuk létre, illetve hát ezt én hoztam létre, és most már többen is dolgozunk rajta, hogy bebizonyítsuk az embereknek azt, hogy a matematika az megtanulható és bárki számára érthető. Ez egyetemi oktató oldalnak indult, és most már középiskolai matek is található rajta, érettségi felkészítővel és mindennel. Jelenleg 120 ezernél több felhasználónk van, tehát minden századik ember ma Magyarországon az felhasználunk. És most a rendkívüli helyzetre tekintettel március 15-től teljesen ingyenessé is tettük a középiskolai matekot és az érettségi felkészítőt is, azért, hogy segítsük ezzel a tanároknak, a diákoknak a munkáját, illetve a szülőket. Maga a mateking.hu oldal egyébként ugyanezt a szellemiséget követi, tehát hogy érthetően és viccesen és lazán beszéljünk a matematikáról. Csak hát ez egy kötött műfaj, mert ott el kell jutnunk egy célhoz, hogy a koszinusz tételt azt megértsük, meg a logaritmust is, meg a számtani-mérteni sorozatokat is, és meg tudjuk oldani a feladatokat. Itt a könyv azért egy kicsit kötetlenebb keretek között íródott, ugyanis hát itt nem volt az a cél, hogy most valami tudást átadjunk, hanem inkább csak egy népszerűsítés, egy figyelemfelkeltés volt a cél. Tulajdonképpen maga a könyv az végigkíséri az emberiség történetét az ős időktől, amikor még ős emberek mamutokra vadáztak, és a mamut lábszár csontokra vésték a kezdetleges számjegyeiket, amik még csak ilyen rovások voltak. Onnantól végigkísérjük az emberiség történetét a holdra szálláson keresztül napjainkig, és minden egyes pillanatban ugye mindenhol felbukkan a matematika. Ez egy kicsit olyasmi, mint valamilyen madács ember tragédiája, akár ugye, ahol szintén mindenféle színeket látunk, és akkor mindig felbukkannak ugyanazok a szereplők, hát ez így van ezzel a matematikával is.
Mint hogyha egyfajta szemléletváltásra ösztönözne, mert ahogyan mondja, hogy felvetődik, hogy mi szükségem van a logaritmusra, itt például az egészen elképesztő, amit a logaritmusról ír.
Igen, igyekeztem például a logaritmust kicsit kidomborítani, főleg azért, mert most veszik ki a nemzeti alaptantervből a középiskolában. Hát nem ez volt persze a fő motivum, de azért egy picit részben az a logaritmus ellenesség is motivált. Maga a logaritmus, hát tulajdonképpen már a csillagászok kezdték el használni 1300 évvel ezelőtt, és az ő számításaikat könnyítette meg, amikor bizony még egy bolygónak a pályáját kiszámítani, hogy akkor az most mikor, merre lesz. Hát az egy embertelenül sok számolást igénylő feladat volt, és az ő számolásaikat könnyítette meg egy nagyon trükkös kis eszköz. Hát így, ha szemléletesen csak bemutassuk a hallgatóknak, hogy ez micsoda, ugye úgy érdemes ezt elképzelni, hogy mondjuk ha össze akarunk adni két számot, hogy mennyi mondjuk 23 meg 45, akkor ezt gondolkodás nélkül is el lehet végezni, úgyhogy ha van két vonalzónk, mondjuk mindegyik 100 centi hosszú, és akkor az egyik vonalzón megkeressük a 23-at, és a másik vonalzónak a nulla pontját odatoljuk, és akkor ott megkeressük a 45-öt, és akkor ugye a két szám összege az megjelenik az első vonalzón. Nem tudom, talán ez így követhető volt. Uh-huh. Ez egy mechanikus számolási módszer, hogy nem kell gondolkodni, hanem magától kiszámolódik. És ugyanezt az elvet találták ki a szorzásokra és az osztásokra is. A napi volt, aki ezt éppen kitalálta, és aztán megjelent egy trükkös kis számítási eszköz, amit logarlécnek hívnak, és hát az idősebb hallgatók még talán tudják, hogy ez mi. Bevallom, én már használni nem használtam, csak láttam a múzeumban, hogy hogyan is működik a logarlét. És ez volt például az a számoló eszköz, ami az emberiség történetében minden ez idáig a leghosszabb ideig használatban volt. Tehát a számítógépek, meg a számológépek, ezek jó dolgok, de ilyen hosszú ideig még semmi nem volt használatban, mint a logarlét. És a logaritmus az, hát ehhez kellett kezdetben, de aztán utána most a mai világunkban rengeteg mindenhez kell, a könyvben is sok helyen újra és újra fölbukkan a logaritmus. Tehát ez egy nagyon hasznos és nagyon fontos dolog, hogy más nem mondjak, ugye most a járványok terjedésének a modellezése is egy olyan függvényel írható le, hát ez egy exponenciális jellegű függvény, szigmoid függvények, ahol szintén a számításokhoz logaritmus kell.
Hadihajók, katedrálisok, hidak. Nagyon érdekes a könyvben, amit arról ír, hogy az ezek miatt végzett számítások milyen fejlődést hoztak, tehát milyen felismerésekre jutottak a tudósok, miközben megpróbálták megoldani, hogy ne boruljanak föl a hadihajók, és ne dőljenek össze a katedrálisok. Mesélne erről a korszakról egy kicsit?
Az emberiség életének az egyik legfontosabb korszaka volt, legalábbis matematika történet szempontjából. Ez az 1680-as évek vége, amikor egy angliai fizikus elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan is lehetne a fizikát egy kicsit újra átgyúrni és reformálni. Hát ő Newton volt, és ezzel egy időben egy német filozófus, aki pedig Leibniz volt, ő is kitalált egy érdekes elméletet, és aztán a kettő összeállt, és megszületett belőle egy olyan matematikai elmélet, amit ma minden egyetemen azok, akik tanulnak matematikát, ezt az elméletet megtanulják, és tulajdonképpen ennek részben ilyen tudománytörténeti és tisztelet oka is van, hogy pont ez az a matematika, amit az egyetemek nagy része tanít, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, és hát ezt hívják differenciális integrál számításnak, ami most így csúnyán hangozhat, de valójában ez egy olyan elmélet, aminek a segítségével hát megjósolhatóvá válik a jövő. Tehát ha tervezünk egy épületet, vagy egy hidat, vagy egy hajót, vagy egy rakétát, vagy bármit, akkor ezeknek a dolgoknak az élete, tehát hogy összedőle, meg eljut-e a holdra, meg bármilyen, ez ennek a tudománynak a segítségével számítható ki. Ez teszi lehetővé, hogy tudjunk előre tervezni, és ne csak ilyen kísérletezés útján, hanem konkrét számítások segítségével. És tulajdonképpen ezt teremtette meg a magának az ipari forradalomnak is az alapjait. és hát pláne a mai modern világunknak az alapjai, tehát anélkül lehetetlen lenne bármi, ami itt most minket körülvesz.
Amikor eljutunk egy problémáig, és egy probléma kiküszöböléséig, és az ember azt gondolja, hogy igen, tényleg ez milyen jelentős pillanat lehetett, akkor ott van egy következő lépcső, a pillangó hatást például nagyon sokan emlegetik, és nem tudom, hogy hányan tudják, hogy hová kötődik.
A pillangó hatás ez egy népszerű téma. Vannak népszerű témák, amiket a hollywoodi forgatókönyvírók nagyon felkapnak, és úgy jól hangzik, tehát a káosz elmélet, a pillangó hatás, ugye a pi nap is például azért lett nagyon felkapott, mert hogy a pi az szintén egy olyan dolog, ami olyan misztikusnak tűnik, és akkor biztos a világmindenség minden rejtőjére a pi a magyarázat. Tehát a pillangó hatásra visszatérve, igen, ez egy népszerű téma, és hát valójában ugye maga a pillangó hatás az időjárási modellek kezdetleges készítésére vezethető vissza. Edward Norton Lorenz volt, aki ezt a pillangó hatást felfedezte, és úgy fedezte egyébként föl, hogy meteorológiai számításokat végzett, és egy nagyon kezdetleges számítógépen megpróbálta megjósolni, hogy milyen idő lesz két nap múlva. És akkor ez egy olyan számítógép volt, hogy hát majdnem annyi ideig futott rajta a program, mint kivárni a két napot, tehát nagyjából majdnem, hogy amikor lejárt a program futása, addigra már személyesen is megláthatta volna. És megpróbálta felgyorsítani a gépnek a működését, és bizonyos adatokat kicsit pontatlanabbul vitt be, mint ahogy a gép azt korábban kiszámolta. Egy 2/1 pontatlanabbul vitte be az adatokat, tehát 4/1 egy pontosággal, és nem 6, amire hát ugye legyintünk, hogy hát most az már tényleg nem számít. És aztán azt fedezte föl, hogy ez bizony nagyon is számít, hogy ennek hatására teljesen más eredmények születnek. Tehát a meteorológia az egy olyan kaotikus rendszer, ahol icike-picike kis eltérések is végzetes hatása vannak a kimenetelre. És ezt azért nevezte el pillangó hatásnak, mert hogy tulajdonképpen egy pillangónak a szárnyi rezdülése is képes akár drasztikusan megváltoztatni ezeket a folyamatokat. És hát egyébként ugye pillangó hatás a járványok terjedése is, tehát az, hogy mondjuk például Észak-Olaszországban alakult ki ilyen durva helyzet, és nem mondjuk valahol máshol, ez lehet ugye egy emberen múlott, aki éppen akkor odautazott, és nem máshol, és hát bizony ezeknek a kaotikus rendszereknek, mint például a járványok terjedése is, ennyire drasztikus kimenetele tud lenni, hogy egy-egy apró picike kis körülmény az a teljesen más irányba viszi a rendszernek a végeredményét.
Lépjünk akkor tovább a könyvben, és nézzük meg, hogy milyen változásokat hozott, vagy mit generált az, amikor a nyelv és a matematika összekapcsolódott. Számos olyan dologról ír, amiről tudunk, de hogy ennek a gyökere micsoda, azt nem nagyon tudjuk. A lyukkártyától a Morze távírón át a számítógépek létrejötték.
Ez is volt a cél, tehát hogy nagyon sok olyan populáris téma van a könyvben, amiről ugye hát mindenki tud, de hogy ez hogy is volt pontosan, meg miért úgy volt, meg hogy van jelen ebben is a matematika, az már egyáltalán nem evidens, és pont ez volt a cél, igen, hogy ezeket megvilágítsuk. Tehát tényleg akár az is, hogy a nyelvben, ugye, hogy milyen hosszak a szavak, van ugye egy ilyen fejezet, ami úgy indul, hogy bizony a magyar nyelvben is, hogyha fölcserélünk bizonyos betűket egy szón belül, vagy akár egy-két betűt kicserülünk egy másikra, a szöveg akkor is továbbra is olvasható marad. Tehát tulajdonképpen mindegy, hogy egy-két betűt fölcserélünk-e vagy sem. És ez vezet el aztán az információ elmélet világába, még pedig úgy, hogy maga a nyelv az mindenhol, egyébként nem csak a magyar nyelv, úgy alakult ki, hogy valahogy immunis legyen az ilyen apró kis torzításokra, és emiatt ne legyen félreérthető. Hát persze van egy-két olyan szó, ami igen, de azért a szavak nagy része jellemzően nem. És aztán utána ezzel kezdtek el foglalkozni szinte matematikusok, hogy ezt vizsgálják, és hát ebből rengeteg hasznos és izgalmas dolog született. Ugye maga a matematika az mindig úgy működik, hogy látszólag valami céltalan dologgal kezd el foglalkozni, aminek úgymond szinte semmi értelme, és aztán mégis mindegyikről kiderül, hogy ezeknek nagyon is sok értelme van, és nagyon sok dologra lehet használni. Például van egy nagyon izgalmas történet, ami a Fermat sejtésről szól. Ez a Fermat sejtés tulajdonképpen egy játék, tulajdonképpen ennek semmi értelme nincsenek a matematikai állításnak. Mindössze annyit mond, hogy van a Pitagorász tétel, hogy A négyzet, meg B négyzet, egy C négyzet, és vannak olyan egész számok, amikre ez teljesül, ezeket hívják pitagorászi számhármasoknak, és fölmerült a kérdés, hogy vajon vannak-e olyan egész számok, hogy A köb, meg B köb egyenlő C köb, vagy A negyediken, meg B a negyediken egyenlő C a negyediken, tehát hogy ezek az egyenletek felírhatók-e úgy, hogy ABC egész szám. És hát erre nyilván legyinthetünk, hogy hát tulajdonképpen tök mindegy, hogy most ez felírható vagy sem, hát nem fogunk ettől se boldogabbak, se okosabbak lenni, se hosszabb ideig élni, tehát semmi hasznunk nincs ebből, hogy erre válaszoljunk. Viszont a matematikusok azok elkezdtek ezen gondolkodni, és nagyon sokakat izgatott ez a kérdés, hogy vajon vannak-e ilyen számok, vagy nincsenek. És erre nagyon sok matematikai elmélet épült, többek között a számelmélet is, sőt, meg a csoportelmélet is, ami egy szintén izgalmas dolog. És hosszú-hosszú évszázadok teltek el, úgy, hogy nem tudták erre a kérdésre megadni a választ, viszont nagyon, nagyon küzdöttek. És aztán kialakult egy olyan elmélet a számelméleten belül, aminek a segítségével ma a titkosítást végezzük. Tulajdonképpen minden csatornán, tehát ha internetezünk, és nem akarjuk, hogy az e-mailünket más olvassa, vagy ha bankkártyával fizetünk, és nem akarjuk, hogy a bankkártya azonosító adatainkat valaki lássa, és utána csak úgy simán levegyen a kártyánkról pénzt. Meg az összes létező helyzetben, tehát még a CIA is nyilván duplán, meg triplán titkosítanak, de ők is ezt a módszert adták, mert ez az egy van. És hogyha annak idején nem lett volna néhány ember, aki elkezd egy ilyen banális kérdésen gondolkodni, akkor tulajdonképpen ma nem létezne ez az elmélet, amivel titkosítani tudunk. Lehet, hogy lenne valami más helyette, vagy fel tudja, de az is lehet, hogy teljesen más irányba ment volna az információ technológia, és valami teljesen más tudnánk használni helyette. Tehát ez egy jó példa arra, hogy a matematika látszólag céltalan dolgokkal kezd el foglalkozni, de aztán mindegyikből lesz valami hasznos.
Most nézem a következő idézetet itt, és az nagyon idevág. Azt mondja, az emberi test kiterjesztése programban azt kutatták, hogy miként lehetne a számítógépet úgy vezérelni, mintha az emberi test valamilyen része lenne. És akkor eljutunk az egérig.
Igen, ez egy izgalmas történet, ez már a 60-as, az 1960-as évek, amikor a háború után, ugye a háborúk mindig jót tesznek a matematika fejlődésének, és hát a második világháború után a mérnökök elkezdtek azon dolgozni, hogy a háború alatt kifejlesztett technológiákat polgári hasznosításban is igénybe vegyük, és akkor kezdtek el fejleszteni nagyon sok mindent, például a mai használatos számítógépekben az összes összetevőt akkor találták ki, tehát a grafikus felhasználói felületet, hogy rákattintok egy ikonra, és akkor megnyílik valami, meg az egeret, meg sok minden mást. És igen, az egér az például így jött létre, ezt a Xerox PARC nevű kutatóközpontban fejlesztették ki, és ez egy nagyon izgalmas történet, hogy utána hogyan, hát mondhatni, lopták el onnan, bár azért ez így nem teljesen igaz, az Apple emberei, és amikor kifejlesztették az első igazi személy számítógépet, a Macintost, akkor hát bizony sok ötlet származik a Xerox PARC-ból, de nem mondanám, hogy onnan lopták, hogyha valaki elolvas a könyvet, akkor tudni fogja, hogy miért.
Amit például a háborúkkal kapcsolatban mond, ugye az űrkutatás fejlődése kapcsán is elmondható, szóval elkezdődött egy versengés, és bizonyos meglévő információknak, vagy probléma megoldásoknak a felhasználása.
1969, azért az időszak az valóban az emberiség történetében az egyik leginnovatívabb, vagy legizgalmasabb időszak volt, mert hát elég komoly dolgokat sikerült akkor megalkotni. Bár érdemes hozzátenni azt, hogy azok a rakéták, amikkel kezdetben kísérleteztek, tulajdonképpen katonai balisztikus rakéták voltak, csak összedrótoztak 3-4-et, és akkor abból lett egy olyan, ami már képes a világűrbe is eljutatni terheket. És hát majd, hogy nem a Saturn 5, ugye, ami a hozzászállás segítő rakéta volt, az is azért félig meddig egy katonai rakéta átalakítása volt. Tehát a háborúk ilyen szempontból is ugye jót tesznek a tudománynak.
Mennyire volt az célja, hogy mondjuk a társadalmi változásokra is rámutasson? Mert azért bizonyos részeken óhatatlanul természetesen érinti, hogy ilyen nagy ugrásszerű változások hogyan alakították az együttélési szabályokat.
Persze, igen, ez egyértelmű cél volt. Általában ugye a fejlődés az mindig úgy néz ki, hogy nagy ugrásokkal zajlik, és hát például ez a mostani járványügyi helyzet is úgy gondolom, hogy egy nagy ugrásra fogja majd ösztönözni az emberiséget, tehát nagy változások várhatóak szerintem sok szempontból. Akár a klímaváltozás elleni eddigi nem túl sikeres küzdelemben is, meg hát nyilván a racionalizálásban is. Akár a munkahelyek racionalizása, akár az oktatás, akár nagyon sok minden más.
Azon gondolkodtam, hogy mit vár egy teljesen kívülállótól, vagy egy laikustól, aki számára mondjuk azok a képletek, amik benne vannak a könyvben, lehet, hogy ismerősek, de már a harmadik sor nem annyira, és egy picit hátradől, hogy húha, én ezt értem-e. Tehát, hogy mire számít?
Ezt én kizárólagosan tulajdonképpen csak azért írtam meg, hogy kiderüljön, hogy valójában a matematikának nagyon sok haszna van, és nagyon izgalmas dolog. És magukat a képleteket is igyekeztem azért visszafogni. Egy olyan hely van a könyvben, ahol egyértelműen ki is van fejtve, hogyha valakit most nem követi, akkor nyugodtan lapozom, bár lemarad az emberiség történetének az egyik legnagyobb matematikai felismeréséről. azért ez ott van, tehát hogy a bűntudat azért meglegyen, de ezt a részt leszámítva szerintem az összes többi rész olyan, hogy ezt egy 8 általános iskolát végzett ember meg tudja érteni, mert minden fogalom tényleg az alapoktól úgy van fölépítve, hogy érthető és követhető legyen.
A gondolkodás forradalma hogyan alakítja a matematika a világot? Mosóczi András egyetemi tanárnak, a népszerű matematika oktató weboldal a mateking.hu alapítójának könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.